Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az átalakuló világrendben éltük le a 2024-es esztendőt, és minden bizonnyal nem lesz ez másként 2025-ben sem. Ma arról beszélgetünk, hogy melyek azok az államok, amelyeknek a döntései és hát ambíciói formálni fogják a geopolitikai viszonyokat az idei évben. Az Amerikai Egyesült Államok globális ambícióival, Kína gazdasági és technológiai térnyerésével, Oroszország katonai stratégiáival, valamint Irán és Törökország regionális törekvéseivel mind-mind meghatározó tényezői lesznek az idei évnek, de vajon a demokratikus országok vagy az autoriter rendszerek fogják uralni az idei évet, és hogyan alakítják a kereskedelmi háborúk, a klímaváltozás, a technológiai fejlődés és az új szövetségek a világpolitikát. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai naprakészben. Vendégem Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a docense. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Amerika, Kína, Oroszország, Irán, Törökország, ezeket az országokat soroltam én fel a felvezetőmben, amelyek az idei évnek a meghatározói szereplői lesznek geopolitikai tekintetben. Ki kell egészíteni ezt a sorrendet, vagy ez így rendben van?
Azt gondolom, hogy ez így nagyjából rendben van. Természetesen jöhetnek még olyan kérdések, hogy például mi történik mondjuk Grönlanddal. Tekintettel arra, ugye, hogy legutóbb Donald Trump bejelentette tulajdonképpen az igényét, vagy inkább azt mondanám, hogy megvásárolná, vagy megszerezné valamilyen módon Grönlandot.
Miért kell annyira Grönland Amerikának, vagy Donald Trumpnak kell?
Azt gondolom, hogy eznek több összetevője van. Az egyik legfontosabb az, hogy ez a sziget gyakorlatilag elég sok ásványkincsben rendelkezik. Szenet már a 19. század elején bányáztak itt, a múlt század vége felé cinkóló mezüstbányák működtek, tehát aranybánya is szintén, és hát Grönlandon rubin és gyémántverőhelyek is vannak, pasért, tehát gyakorlatilag azért egy hatalmas, gyakorlatilag a legnagyobb sziget. És azt gondolom, hogy többek között ez is, de ami még fontosabb, az a ritka fém. A ritka fémekért való küzdelem, és azt gondolom, hogy a ritka fémek, mivel meghatározóak lesznek, leginkább egyébként a jövő technológiája szempontjából, ez nagyon jól jönne az Egyesült Államoknak. Tekintettel arra, hogy a grönlandi nyersanyagforrások jelentőségét egyébként szerintem Kína értette meg leginkább, és fokozatosan elkezdett monopóliumot szerezni a ritkafémek területén, és úgy gondolom, hogy ez az, ami leginkább szavarja most a Donald Trump vezett csapatot, olyannyira, hogy hát ugye kijelentették tulajdonképpen ifjabb Donald Trump, hogy nemzetbiztonsági okokból szükségünk van Grönlandra.
Észak-Korea nem volt benne a felsorolásomban, kell rá figyelnünk?
Észak-Korea szerintem csak abból a szempontból érdekes, hogy egy harmadik szereplő az orosz-ukrán háborúban, és valószínűleg marad is, és lesz is, és hogy nem kizárólag eszközökkel támogatja Oroszországot, hanem gyakorlatilag katonákkal is. A megfigyelők azt mondják, hogy nem csak ezzel a 12 000-rel, vagy 10-12 000-rel, hanem a továbbiakkal is, tekintettel arra, hogy nagyjából 2000 dollárt kap katonánként az észak-koreai kormány, amiből 10%-at adott nagyjából oda a katonáknak, az összes többit elteszi, és erre a valutára nagyon nagy szüksége van Észak-Koreának. Emellett szerintem Észak-Koreában inkább azt érdemes figyelni, hogy hogyan alakul az orosz-kínai kapcsolat, tekintettel arra, hogy eddig alapvetően tudomásul vette a világ azt, hogy Észak-Korea az a kínai érdekszférába tartozik. Most ezt mintha Oroszország kezdené megkérdőjelezni, és mintha ennek Kim Jong-un nagyon is örülne, tűnik, mintha el akarna szakadni Kínától. Nem gondolom, hogy el tud teljesen, de azt gondolom, hogy megpróbálja kihasználni a mostani fontosságát az orosz-ukrán háborúban arra, hogy részben önállóbb, részben pedig fontosabb önálló politikát folytathasson, részben pedig fontosabbá váljon nemzetközileg. Ezt ugyanis Oroszország tudja valószínűleg elérni számára, ha el tudja érni.
2025-ben ki fog globális nagyhatalomnak számítani? Amerikának kétség kívül vannak hát globális ambíciói és globális képességei is. Kína nagyhatalom, de globális nagyhatalomnak tekinthető, mert hogy katonai szempontból és a szövetségi rendszert illetően azért nem mondhatjuk azt, hogy globális nagyhatalom, és a kettő azért alapvető fontosságú.
Szerintem külön kéne választani, és nagyon fontos, hogy ezt említette, hogy ugye Kína is globális ambíciókkal rendelkezik. Elsősorban azt lehetne mondani, hogy függően attól, hogy milyen hatalmi képességeket veszünk figyelembe, vannak többen is, akik globális hatalomnak számítanak. Az Egyesült Államok egyértelműen, mert mind gazdaságilag, mind demográfiailag, mind katonailag egyértelműen egyébként, de diplomáciailag is, tulajdonképpen a soft power tekintetében is, az első, második, de az első között van leginkább. Tehát egyértelmű, hogy a 25-ben is az Egyesült Államok lesz az a globális nagyhatalom, amely leginkább rá fogja nyomni bélyegét a világrend változására. Ha a kereskedelem tempó szempontjából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy Kína egyértelműen globális nagyhatalom, tekintettel arra, hogy az a kereskedelmi háború, ami 2000 óta zajlik, vagy 2000 óta megindult, és ami mai napig zajlik, abban szerintem Kína áll most jobban, tehát több ország kereskedik Kínával, vagy inkább azt mondanám, hogy több ország első kereskedelmi partnere Kína, mint talány országnak első kereskedelmi partnere az Egyesült Államok. Tehát ebből a szempontból kétségtelenül, hogy globális nagyhatalom. Ugyanezt elmondhatjuk globális nagyhatalomnak, tekinthetjük Oroszországot, ha mondjuk a nukleáris fegyvereket veszük figyelembe, hiszen a nukleáris fegyverek hát két országban vannak, 90 akárhány százalék a két országra esik, ez az Egyesült Államok és Oroszország, és Oroszországnak valamivel több robbanófeje van, mint az Egyesült Államoknak. Összességében azonban, ha azt nézzük, hogy kinyomja rá leginkább a bélyegét a világrendre, akkor azt lehet mondani, hogy még továbbra is egy amerikai vezetés és amerikai értékek alapján működő világrend van. Ugye a világrend az alapvetően egy olyan szabályrendszer, amit a nagyhatalmat, általában a nagyhatalmak szövetsége hoz létre, és nem csak, hogy létrehoz, de képes fenntartani is, ami azt jelenti, hogy azokat a szabályokat képes érvényesíteni, és másokon is számon kérni, és másokat is a betartására kényszeríteni, ami alapján ez a világrend működik. Ebben szerintem még nagyon amerikai alapú világrend van, annak ellenére, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért erősen megkérdőjelezik már az amerikai értékeken alapuló világrendet. Elsősorban egyébként Kína, másodszorban Oroszország, és nagyon sok olyan, úgy szoktuk mondani, státuszkó megkérdőjelező hatalom, amely úgy gondolja, hogy számára kedvezőbb lenne, ha nem az amerikai világrend lenne. Ennek a világrendnek, tehát ennek a világrendnek a megkérdőjelezése kapcsán lehet felvetni azt a kérdést, hogy kérem szépen, kik fogják uralni ezt a világrendet, és ebben kétségtelen szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogy demokratikus hatalmak, ahogy eddig, vagy pedig autoritár hatalmak, ahogy ezt egyébként Kína vagy Oroszország szeretné, ők lesznek-e a vezetők, és ez azért nem mindegy, mert a demokratikus hatalmak alapvetően befolyási övezetekben a diktatúrák vagy az autoritár hatalmak pedig döntően érdekszférában gondolkodnak. A kettő között az a különbség, hogy az utóbbit, vagyis az érdekszférát, az döntően a nagy hatalmak irányítják, ott a kis hatalmaknak nem nem nagyon tanak lapot, nem nagyon megkérdezik meg azt, kérdezik meg tőlük azt, hogy mit szeretnének, hanem erővel, olykor katonai erővel kényszerítik arra, hogy ide vagy oda tartozzanak. Ezzel szemben a befolyási övezetben azt szoktam mondani, hogy legalább elbábozhatjuk, vagy eljátszhatjuk azt, hogy akarunk-e ide tartozni, vagy oda tartozni. Mi például akár Romániáról van szó, akár Magyarországról van szó, szavazhatunk arról, hogy az Európai Unióba akarunk tartozni, vagy a NATO-hoz akarunk tartozni. A britek szavazhattak arról, hogy ki akarnak lépni, vagy nem akarnak kilépni. Tehát ez azért minőségi különbség a között, a rendszer között, mint ami mondjuk második világháború után volt, ami a kétpólusú világrendet jellemezte. Ott ezek a szövetségi rendszerek, ezek sokkal inkább a nagyhatalmak által voltak meghatározva, még olyan helyzetekben is, amikor kritikus események történtek. Ezért mondhatjuk például azt, hogy nem akarták a státuszkot megváltoztatni se 56-ban, se 68-ban, se 81-ben, amikor itt különböző a rendszer ellenes megmozdulások voltak. Nagyjából így látom én a világrendet, és azt gondolom, hogy ezért érdemes szétszedni, hogy itt milyen szempontból tekintünk az Egyesült Államok kihívójának.
Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a docense a mai napra kész vendége. Milyen új szövetségek vagy tömbök alakulhatnak ki a világpolitikában 2025-ben, vagy a következő években, mert lehet, hogy egy év nem elég, arra viszont elég, hogy megszilárduljon egy szövetség. Említette ön azt, hogy Észak-Korea az a Kína érdekszférájába tartozik.
Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés arról, hogy ki fogja uralni a világrendet. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy az Egyesült Államok olyan erős, hogy ezt a világrendet akár katonailag is egybe tudja tartani, vagy egybe tudta volna tartani. Nem. Én azt gondolom, hogy 45 után gyakorlatilag egy nagyhatalmi szövetség jött létre, és ez a nagyhatalmi szövetség hozott létre gyakorlatilag két nagy pólust, az Egyesült Államok, Franciaország és Nagy-Britannia vezetésével egy nyugati pólust, egy demokratikus, illetve Oroszország, vagy inkább a Szovjetunió és Kína pedig egy ilyen keleti, a szocialista pólust, ha tetszik. És azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés abban, hogy ki lesz a jövő világrendjének a meghatározó hatalma, az pont azon fog múlni, hogy ki lesz képes igazi szövetségeket létrehozni. Ugye az Amerikai Egyesült Államoknak nem kell ezen nagyon dolgozni, ott van neki a NATO, ott vannak neki azok a szövetségesi kapcsolatai, mint például ami a Izrael által, ami Japánnal, Dél-Koreával által, hogy azt a három nagy típusú szövetséget említsem, ami gyakorlatilag az Egyesült Államok nemzetközi érdekeit képviselni képes szövetségről van szó. Azért, mert az a világrend, amit az Egyesült Államok és szövetségesei létrehoztak, ezeknek a szövetségeseknek megfelel, vagy fogalmazunk úgy, inkább csak korrektúrákat akarnak, vagy korrekciókat akarnak, és nem megváltoztatni. Ezzel szemben van egy másik, állítólag szövetség, de én egyelőre ezt még nem látom, hogy ez tényleg szövetség lenne. Ez gyakorlatilag fogalmazunk úgy, hogy jelenleg az oroszok, a kínaiak, az észak-koreaiak, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az irániakat lehet ide sorolni. Ez egy másik szövetség, ami abból a szempontból látszik, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán gyakorlatilag nagyon erősen az oroszok mellé állt. De ezt én nem tekintem olyan típusú szövetségnek, mint az Egyesült Államok. Ennek a szövetségnek a legfőbb összetartó ereje az alapvetően két dolog. Az egyik az, hogy az Egyesült Államokkal szemben áll. Tehát gyakorlatilag ez a szövetség megkérdőjelzi az Egyesült Államok vezető szerepét a világrendben. Már most is, de a jövő világrendjében egyértelműen. Illetve a másik, hogy ezek az országok gyakorlatilag rezsimbiztonságra törekszenek. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy Kínának, Oroszországnak, Iránnak, vagy pedig Észak-Koreának a nemzeti érdekeit képviselni, vagy inkább úgy fogalmaznám, hogy úgy tekintik, hogy az a hatalom, ami hát birtokolja most a hatalmat ezekben az országokban, az képviseli a nemzeti érdeket. De hát ezt azért erősen meg lehet kérdőjelezni olyankor például, amikor nincs ellenzéki politikázási lehetőség gyakorlatilag sehol, és egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez a két elem, vagyis a rezsimbiztonság, illetve az Amerika ellenesség az elégséges ahhoz, hogy itt olyan szövetségről beszéljünk, ami ténylegesen összetartó erő és hosszú távon és világrend összetartó erő lehet, bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy az autoriter hatalmaknak a rezsimbiztonságra való törekvése az egy nagyon jó kovásza lehet ennek a világrendnek. Van még egy, vagy vannak, fogalmazunk inkább úgynevezett kezdeményezések. Én ilyennek tekintem a G7-eket, én ilyennek tekintem a G20-akat is, amikből lehetséges, hogy kialakul valami fajta olyan szövetségi rendszer, ami működőképes, és hát nagyon sokan ilyennek tekintik a BRICS-et. De ezek semmiféleképpen nem olyan szoros szövetségek, teljesen mindegy, hogy mit gondolunk mi róla, vagy mit állítanak, mint az Egyesült Államoké. Vagyis azt akarom mondani, hogy jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik egyedül olyan szövetséges kötési képességekkel és olyan szövetségesi rendszerrel, ami világrend vezetésre alkalmassá tenné. Az összes többi az legfeljebb arra elégséges, hogy egy olyan fajta világrendet hozzon létre, ahol különböző pólusok vannak, de ezek a pólusok alapvetően azért nem tudnak a globális világrend egészére hatást gyakorolni.
Mennyire fontos ebben a szövetségkötésben vagy tömbök kialakulásában az, hogy ki mennyit fordít a katonai kiadásokra, vagy ha úgy tetszik, hogy kinek mekkora a katonai lábnyoma?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Akkor is fontos kérdés egyébként, ha mondjuk az Egyesült Államok és nem az autoriter rendszerek, vagyis a demokratikus rendszerek maradnak hatalmon, és ők fogják megszabni a jövő világrendjének a fő profilját. Akkor még inkább pedig, ha azok a rendszerek, amelyek ilyen autoriter rendszerek, vagy inkább azt mondanám, hogy olyan rendszerek, akik alapvetően érdekszférában gondolkodnak, és nem befolyási övezetben. Ugye a befolyási övezetben azt gondolkodhat, akinek szövetségesei vannak. Az érdekszférában azok gondolkodnak, akiknek, hát nem akarom úgy mondani, hogy alávetett, de mindenféleképpen nem egyenrangú kapcsolattal rendelkező szövetséget tagok. Én azt gondolom, hogy fontos ennek megfelelően, különösen fontos például az olyan helyzetekben, mint az orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háború nem csak azért izgalmas, hogy ki lesz a Ukrajna, tehát kinek a befolyási vagy érdekszférájába fog tartozni Ukrajna, hanem sokkal inkább szerintem abból a szempontból izgalmas, hogy mit üzen ez mindazoknak, akik védik a státuszkot és akik megkérdőjelezik a státuszkot. Itt ugyanis nem csak arról van szó, hogy Ukrajnának mekkora területét viszi el, mondjuk Putyin, vagy mekkora területéről kell lemondani az ukrán vezetésnek, hanem arról is, hogy ki lesz, kit tekint a világ győztesnek ebben a háborúban. És azért fontos ez, mert abban a pillanatban, ahogy mondjuk Oroszországot tekinti győztesnek a világ, vagy a világ nagyobb része, onnantól kezdve gyakorlatilag minden egyes status quo megkérdőjelező hatalom felbátorodhat, mondván, hogy hiába támogatta az Egyesült Államok, és hiába támogatta a Nyugat Ukrajnát nem tudta megvédeni, ez azt jelenti, hogy kellőképpen gyenge ez a nyugati szövetségi rendszer ahhoz, hogy ellenálljon egy olyan, hogy mondjam, olyan háborúnak, mint az orosz-ukrán háború. Ez üzenne részben a kihívóknak, üzenne például azt üzenni például Kínának, hogy csak nyugodtan készüljön arra, hogy Tajvant el tudja vinni, tekintettel arra, hogy ha sikerül 3-4 évig elhúzni ezt a háborút, az Egyesült Államok úgyis föl fogja adni ezt az egészet. És hasonlóképpen azt gondolom, hogy üzenet egyébként az Egyesült Államok szövetségeseinek is, hogy nem biztos, hogy az Egyesült Államok olyan határozottan kiáll azért a szövetségesi rendszerét, amit ő maga hozott létre. Ez elbizonytalaníthatja gyakorlatilag az Egyesült Államok szövetségeseit. Ezért nem gondolom, hogy mindegy, hogy hogy viselkedik ebben a háborúban az Egyesült Államok, függetlenül attól, hogy egyébként ki van hatalmon. Donald Trump nem ebből a szempontból izgalmas. Donald Trump szerintem abból az szempontból izgalmas, hogy mennyire változtatja meg az Egyesült Államok belpolitikáját. Nagyon sokan azt gondolják ugyanis, hogy Donald Trump gyakorlatilag, hát ha nem is teljesen, de egyértelműen az autoriter rendszerek felé fogja elmozdítani gyakorlatilag az Egyesült Államokat is, hogy az Egyesült, hogy a Donald Trumpi politikának is gyakorlatilag a Trumpi rendszer, vagy a trumpista rendszernek a fenntartása lesz a fő törekvése, és ez azt jelenti, hogy ő is rezsimbiztonságban gondolkodik, nem pedig az Egyesült Államok érdekeiben. Nagyon sokan ugyanakkor azt mondják, hogy ezt nem tudja megtenni az Egyesült Államokban senki. Eddig minden egyes amerikai elnöknek tulajdonképpen a nemzeti érdekeit kellett képviselnie az Egyesült Államoknak, függetlenül attól, hogy ő személy szerint hogy gondolkodott erről.
Az orosz-ukrán háború kapcsán a győzelmet említette ön. Véget érhet valaki győzelmével ez a háború?
Azt gondolom, hogy igen. A kérdés sokkal inkább az, hogy mit értünk győzelmével. Ha azt nézzük, és ezt el szoktuk felejteni, hogy amikor 2022. február 24-én kitört ez a háború, nagyon kevesen gondolták azt, hogy az ukrán haderő és általában Ukrajna 8-10 napnál tovább képes lenne ellenállni Oroszországnak. Már harmadik éve tart ez a háború. Az ukránok ellenállnak, az ukránok sikeresen állnak ellen, az ukránok gyakorlatilag tulajdonképpen még mindig hát képesek korlátozni az orosz hát előrenyomulást. Ugye, ha megnézzük azt, hogy 22-ben mit ért el az orosz haderő és hol tart most, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyjából 20%-a egyébként az ukrán területeknek az a aránya, amit az oroszok el tudtak foglalni, és ez nem változott. Tehát egy ilyen helyi, vagy inkább azt mondanám, hogy állóháború alakult ki, ahol nagyon nehéz egyik vagy másik hát félnek jelentős területi hát kedvezményeket vagy előnyöket kicsikarnia, hogy más nem mondjak, az utolsó negyed évben 1400 kilométert szerzett meg hát Oroszország nagyon nagy áldozatok árán, halálos áldozatok árán, és sebesültek árán, és csomó fegyver veszteség árán. A másik oldalon mondjuk a kurszki hát betörésnél az ukránok 5 nap alatt 1400 kilométert tudtak megszerezni, jelenleg ez még mindig ilyen 400-450-500 négyzetkilométer, de ezek nem jelentősek, ezeknek inkább szimbolikus jelentősége van. Én azt gondolom, hogy ezért nem ez lett a döntő kérdés, hogy ki hogy áll, hanem hogy kit, minek tekint a világ. És azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül attól, hogy az oroszok előre törnek, az orosz-ukrán háború legfőbb üzenete mégiscsak az, hogy Oroszország nem olyan erős, mint ahogy önmaga gondolta, vagy mint ahogy nagyon sokan gondolták szerte a világban. Nem olyan erős hagyományos fegyverzetben, és nem olyan mérhetetlenek a tartalékai sem. Ha itt lenne, akkor nem kellene mondjuk észak-koreai katonákat igénybe vennie. Ha így lenne, akkor nem kellene mondjuk észak-koreai hogy 155 mm-es lőszereket igénybe vennie, nem kellene iráni drónokat igénybe vennie, tehát nem korlátlan az oroszoknak a hadi potenciája sem. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy az ukránoknak ne lenne sokkal nehezebben tartani az ellenállást, hiszen azt nagyjából mindenki tudja, hogy nyugati támogatás nélkül ez az ellenállás ez nem állna fent, de tény, hogy Ukrajna a nyugat támogatásával ellen tudott állni, még úgy is, hogy a nyugat egyébként nem annyira a terület visszaszerzését, hanem sokkal inkább Oroszország gyengítését tekintette a stratégiai célnak, és azt gondolom, ezt is tekinti. A nyugat számára, az Egyesült Államok és Európa számára is a döntő az, hogy Oroszország ne legyen képes nagy háborút vívni, és a legtöbb szakértő azt mondja, hogy erre azért 5-8-10 éven belül nem lesz képes, már most sem, és még nem vagyunk ennek a történetnek a végén. Ugyanakkor pedig, ha megnézzük azt, hogy mit szeretett volna Putyin, nem érte el. Putyin egy olyan Ukrajnát szeretne, aminek nincsen szuverenitása. Ehhez képest nagyvárosokat nem volt képes az orosz haderő még megszerezni. Tehát azt gondolom, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a világ végül is Ukrajnát fogja a győztesnek tekinteni, természetesen függően attól, hogy Donald Trump mit dönt ebben a kérdésben.
Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a docense a mai napra kész vendége. Ukrajnában Oroszország rakétákkal, bombákkal, hagyományos fegyverzettel, drónokkal harcol, de a Moldovai Köztársaságban egy információs háború, a dezinformáció zajlik, de nem kell Moldovai Köztársaságig menni, Romániában is az államfőválasztások idején volt egy igen masszív információs háború. A nagyhatalmi politikára milyen hatása van ennek? Mennyire kell figyelnünk erre, és mennyire kell komolyan vennünk ezt a fajta fenyegetettséget, vagy fenyegetést, mert az én olvasatomban nem attól kell tartani, hogy holnaptól Vladimirovics Putyin beköltözik akár a Moldovai Köztársaságba, akár Romániába, nem sokkal inkább attól, hogy belpolitikai bizonytalanságot idéz elő.
Abszolút, egyetértek. Nagyon kell figyelni, azt kell látni, hogy Oroszország, és általában fogalmazunk inkább így, hogy mindazok, akiknek az a célja, hogy a nyugati szövetségesi rendszer az felbomoljon, és a nyugati szövetségi rendszer gyengesége megmutatkozzon, a leghatékonyabb eszköz az úgynevezett hibrid háború, vagy hibrid fenyegetés, amit ön is említett, az információs háború, a nyersanyagokkal, a kőolajjal, a gázzal való nyomásgyakorlás, a különböző infrastruktúrák lezárásával, megsemmisítésével való manipulálás. Tehát erre nagyon oda kell figyelni tekintettel arra, hogy nem az a veszély áll fönt szerintem sem, hogy itt Oroszország megtámadná bármelyik a NATO tagországot olyan formában, mint Ukrajnát, hanem sokkal inkább az, hogy olyan fogalmazunk hibrid eszközökkel végrehajtott fenyegetést és provokációt indukál, amiből az szűrhető le, hogy nincs az az erős szolidaritás a nyugati társadalmak között, vagy a nyugati szövetségi rendszeren belül. Tehát nem mindegy, hogy hogyan tekintünk ezekre a dolgokra. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nagyon határozottan kell válaszolni ezekre, és nagyon határozottan meg kell mutatni azt, hogy értjük és látjuk ezeket a hibrid fenyegetéseket, és ellenállunk ennek a hibrid fenyegetésnek. Az, hogy gyakorlatilag a modern nagyhatalmak képesek a kisebb országok választási rendszereibe gyakorlatilag beavatkozni, ez már régen közismert. És ez mindenkit zavar nyilvánvaló, leginkább mindenkit akkor zavar, amikor saját hát, választásába szólnak bele, de ez már egy egyértelmű. Egyértelmű az is egyébként, hogy nem kizárólag a katonai infrastruktúra, hanem a polgári infrastruktúrának a védelmi is kulcsfontosságú. Hát ha arra rendezkedünk, kell berendezkednünk, hogy minden második hónapban mondjuk elvágnak idézőjelben véletlenül, vagy éppen nem véletlenül egy-egy internet kábelt, vagy olyan információs kábelt, amin sok millió embernek az adata forgalma zajlik, az egyértelműen azt jelenti, hogy itt olyan eszközökkel próbálják a nyugati hatalmakat, és azt gondolom egyébként akkor tegyük hozzá, hogy a nyugati hatalmak is próbálhatják, sőt én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb annak bizonyítása, vagy annak hiteles bizonyítása, hogy mi is képesek vagyunk ugyanezekre. Tehát mi ugyanúgy tudjuk a ti infrastruktúrátokat rombolni, ugyanúgy tudunk hatni rátok, ugyanúgy tudunk kibertámadásokat végrehajtani, hogy a képességeink nem rosszabbak, mint a tiétek, mert kizárólag ezzel lehet szerintem visszafogni ezeket a törekvéseket.
Igen, itt elérkeztünk egy másik fontos kérdéshez, hogy hogyan befolyásolja a technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság a nagyhatalmak közötti egyensúlyt. Említette ön azt, hogy Oroszországnak és az Amerikai Egyesült Államoknak ugye, nagyjából ugyanannyi atomtöltettel rendelkezik ez a két ország, és ez nagyban hozzájárul az elrettentés politikájához. A technológiai fejlődés, az AI, a kiberbiztonság, ez hogyan hat a nagyhatalmak közötti viszonyra?
Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb kérdés az lesz a jövőben, hogy a mesterséges intelligenciában ki lesz az első, aki áttörő képességekkel fog rendelkezni. Az ugyanis hatással lehet az összes többire is, és ez döntő lesz. És döntő lesz az is természetesen, hogy a mesterséges intelligenciát azt mennyire engedik szabadon azok, akik ezeket kutatják. Nagyon sokan ugye félnek attól, hogy a mesterséges intelligenciát ki lehet használni tömeges manipulációra. Én azt szoktam mondani, való igaz, hogy ki lehet használni tömeges manipulációra, de nem csak én használhatom ki, hanem más is kihasználhatja ugyanezt, és ha az én tömegeimet manipulálja idegen, az nagyon zavaró. Egy picit hasonló a helyzet szerintem, mint akkor, amikor a technológia, a csúcs technológiát megpróbálja az egyik ország, mondjuk úgy, hogy ellopni a másiktól, vagy megszerezni nem törvényes úton a másiktól, ez addig tudja folytatni, amíg tőle nem lehet lopni. Nem tudom, érthető-e. Onnantól, hogy tőle is lehet lopni, onnantól neki is fontossá válik az, hogy ne lehessen lopni. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia korlátozása, felhasználásának szabályozása ezért kulcsfontosságú, mert fantasztikus dolgokat képes a mesterséges intelligencia csinálni, de ezek a fantasztikus dolgok azért, hogy mondjam, rendkívül rossz célra is felhasználhatók. Nevezetesen arra ma már tudjuk egyébként, hogy teljesen manipulálta tegyük a társadalmat. Akár politikáról van szó, akár kereskedelmről van szó, akár bármiről, mert azzal, hogy fönt vagyunk a neten, azzal olyan mennyiségű adatot osztunk meg magunkról, amire bárki, ha odafigyel, akkor gyakorlatilag ki tudja szűrni azt, hogy mi mivel vagyunk érzékenyek, pszichológiát, tehát gyakorlatilag pszichológiai alapú manipulációs technikát tud ti alapítani, tehát meg tudja keresni azt, hogy én minek hiszek leginkább, mire nyomok rá leginkább, mire vagyok érzékeny, és ha ezt jól használja, akkor borzasztó gyorsan befolyásolni tud. És ilyen befolyásolás, én azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag a demokratikus társadalmaknak a végét jelenti. Már nagyon sokan azt gondolják, hogy a jelenlegi tömegdemokráciák is leginkább a populistáknak, azoknak kedvez, akik pont azt mondják, amit hallani akarnak a választók, és nem azt, amiket hallaniuk kéne.
Zárásként beszéltünk arról, hogy kiemelten fontos az, hogy kinek mekkora a katonai lábnyoma, nagyon fontos a stratégiai túlterjeszkedés, az erőkivetítés, a visszavonulás, és még sorolhatnám. Miként alakulhat a katonai versengés az űrkutatás terén a nagyhatalmak között? Mert hogy itt a Földön, ami itt a szemünk előtt zajlik, azt jobban elhisszük, hogy mi van. De ott fent, több száz kilométeres távolságban azért ott is igencsak komoly dolgok történnek, és elég, ha csak arra gondolunk, hogy ott ilyen iskolabusz méretű műholdak vannak, amelyek azt figyelik, hogy a balisztikus rakétákat tároló silók ajtajai kinyílnak, és hogyha egy gyufaszál is meggyulott, ezt már érzékelni tudják.
Azt gondolom én is, hogy a legfontosabb területe tulajdonképpen az űrkutatásnak, illetve az űrhadviselésnek az alapvetően a másik figyelése, tehát az információ szerzés és az információ továbbítás. És egyébként ez az, amit leginkább befolyásolni tudnak a nagyhatalmak, ha akarnak. Odáig még nem jutottunk el, hogy egymással szembe, de odáig már eljutottunk, hogy mondjuk megsemmisítették a saját műholdjukat nagyhatalmak, tekintettel arra, hogy nem volt szükségük rá, de ezek a megsemmisítések olyan jelzések voltak, hogy a tiédet is meg tudom semmisíteni. Tehát mivel gyakorlatilag mi ilyen globális műhold információs és geoinformációs alapon működő társadalmakban élünk, ezért azt gondolom, hogy az űrkutatás és az űr hadviselésnek az a területe, ami a jövőben fontos lesz, az még fontosabbá válik. Az lesz a döntő, hogy mennyit tudok a másikról, egyrészt a mások céljairól, és az lesz a fontos, hogy mennyire tudom a másiknak a működését megakadályozni. És ezt gyakorlatilag a legegyszerűbb az lényegében az információs, vagy pontosabban a műholdas megfigyelés és a műholdas adatközvetítésen keresztül a legegyszerűbb, hiszen ezek tartják fenn gyakorlatilag azokat a képességeket, amikről a nagyhatalom, tehát ezt kell figyelni gyakorlatilag, hogy a nagyhatalmak egymás műholdjaira milyen, hogy tekintenek, mennyire ellenségesek, megpróbálják ezeket a műholdakat valahogy befolyásolni, megsemmisíteni, egyáltalán erre kísérletet tesznek, vagy pedig inkább az együttműködés választják, tekintettel arra, hogy a kölcsönös károkozás, ha nem sem megsemmisítés, az minden olyan nagy hatalomnak a lehetősége, aki már műholddal rendelkezik, vagy több műholddal rendelkezik odafent.
Zárásként, Tálas úr, anélkül, hogy itt vészforgatókönyvek lapozgatásába kezdenénk, kell-e félnünk a 2025-ös esztendőtől, és akár arra is gondolva, hogy új amerikai elnök van, de ez az új amerikai elnök sem fogja felülírni a támadáskor tüzelni elvet?
Én nem hiszek abban, hogy itt bárki nagy háborút szeretne. Donald Trump sem háborút szeretne, pontosabban Donald Trump is alapvetően az Amerikai Egyesült Államok által elképzelt érdekét akarja érvényesíteni, de egészen más az, amit a választási kampányban mondott, és amit szerintem lesz. Ezt már lehet látni, egy csomó mindenben visszakozott, ráadásul olyan területekén is visszakozott, mint például a vámháború, ami számára az egyik legfontosabb. Kétségtelen, hogy konfliktusos lesz ez az év is, de nem gondolom, hogy sokkal konfliktusosabb lenne, mint a 24-es, vagy a 23-as év volt, vagy a 22-es, inkább a 23-as, 24-es. A két, gyakorlatilag én nem látok olyan tűzfészket, ahol ténylegesen újabb háború törhet neki, és azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború szempontjából is, és a közel-keleti konfliktusok szempontjából is 25 az egy döntő év lesz. Ha hadd mondjam azt, hogy az IMF számításai szerint tulajdonképpen optimális esetben az orosz-ukrán háború az gyakorlatilag hát 25 közepére fejeződhet be. A pessimista hát, forgatókönyvek szerint viszont 26 közepére csak, de én abban bízom, hogy valamilyen tárgyalás csak elkezdődik, illetve, hogy Donald Trump rá fog jönni arra, hogy csak is Ukrajna további támogatásával tudja visszafogni a Putyinékat attól, hogy ne folytassák ezt a háborút, tekintettel arra, hogy addig, amíg Putyin számára nem világos, hogy nem nyerheti meg ezt a háborút, addig én azt gondolom, hogy Putyin folytatni fogja a háborút. Ami pedig a közel-keletet illeti, ott a döntő kérdés szerintem az, hogy ahhoz a sikeres politikához, vagy bizonyos értelemben sikeres politikához, amit Izrael folytatott és folytat, ami gyakorlatilag az iráni proxiknak, az iráni ilyen nem állami szereplők, vagy állami szövetségeseknek a meggyengítését, felszámolását célozza. Először ugye a Hamas, utána a Hezbollah, most ugye Assad rendszer bukott meg, és most már a jemeni huszikat is gyakorlatilag támadják ott, hogy ez folytatódik-e, és hova fog hát konkludálni. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a döntő kérdés az lesz, hogy Izrael megkapja az engedélyt az Egyesült Államoktól arra, hogy szembeszálljon akár Iránnal is. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ehhez nem fogja megkapni. Tehát inkább arra fog Trump játszani, hogy a mostani helyzetet azt konszolidálja, amikor meggyengült egy Hamas, meggyengült a Hezbollah, és gyakorlatilag megbukott a szíriai rendszer, és megpróbálja visszaállítani valamilyen formában azt az Ábrahám egyezményt, ami egyébként az ő legnagyobb külpolitikai eredménye volt. És hát ha már itt tartunk, azért azt is meg kell említeni, hogy Donald Trump nem lehet ugye továbbiabban elnök, tehát neki valamit a történelemnek is kell, hogy produkáljon, és ilyen értelemben külpolitikában a legkönnyebbnek gyakorlatilag a közel-keleti helyzetnek a konszolidálása tűnik továbbra is.
Tálas Péter, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének docense. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.